Sziasztok! Ez itt az Ugrádió zuglóhangja, a Közterület című műsorunk februári adásával jelentkezünk.
A vendég Baranyai Zsolt, a ZVRT, azaz a Zuglói Városgazdálkodási ZRT városüzemeltetési osztályának a vezetője. Két témát terveztünk a mai adáshoz, mindegyik a tavaszi szezonnal kapcsolatos. Milyen teendők vannak azokon a területeken, azokon a városrészeken, ami Zugló város önkormányzatának a kezelésében, működtetésében áll, és ami, ahogy megszokhattátok az adásban, mindannyiunkat érint, akik itt Zuglóban élünk, lakunk, dolgozunk. Egyik nagy téma, és ezzel fogjuk kezdeni, ez a zöld felület fenntartás, és a későbbiekre marad a közút és járda fenntartás. Szervusz Zsolt, kezdjük a zöld felület fenntartással. Mi az, ami az ZVRT-re vár a következő tavaszodó időszakban?
Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat. Hát igen, ez egy állandó téma, ez a zöld felület fenntartás, ez egy rendszeres folyamat. Igazából a tavaszi munkák azok gyakorlatilag, ahogy látszik is, tehát a rügyfakadással kezdődően elkezdődnek az úgynevezett tavaszi munkálatok is. Első körben egyébként a városüzemeltetés szempontjából egy fontos elem az úgynevezett pázsit takarítási feladatok, amik arról szólnak, hogy a közterületen a téli időszakban felhamozódott zöld hulladék, lombok, ott maradt lombok, egyéb hulladékoknak az összegyűjtése. Ez gyakorlatilag a teljes pázsit területre értendő feladatellátás, tehát gyakorlatilag van egy ilyen takarítási fázis, és gyakorlatilag ezután tud indulni az úgynevezett normál fenntartási elem. Ez döntően egyébként az emberek szempontjából ez úgy jelenik meg, hogy általában az első kaszálási időszakkal szokták az igazi tavaszi indítást annak szokták tekinteni, illetve van az úgynevezett növényültetés, virágosítás, egyéb folyamatok. Igazából visszakanyarodva a fűnyírási, kaszálási periódusokra.
Bocsánat, hadd vágják közben még a pázsit takarítást, tehát egy apró kérdés, ugye ősszel is volt, nyilván van egy, mielőtt leesik, ahol beáll a tél, akkor van egy takarítás.
Így van.
Szükséges még egy?
Igen, tehát gyakorlatilag azért a lombhulló fák, annak a nagy része nem egyszerre veszíti el a lombkoronáját, hanem ahogy korábbi adásunkban is említettük, ez egy hosszan tartó folyamat, és vannak olyan típusok, fafaj típusok, amik egyébként még januárban is hullatják a lombjaikat. Innentől kezdve ezeknek a folyamatos leszedése gyakorlatilag a területről, ez egy feladattá válik, hiszen gyakorlatilag igen, tápanyag utánpótlás szempontjából is egy lényeges elem lenne, hogy tápanyag utánpótlása legyen a talajrétegeknek, de alapvetően egyébként a városi használatban, ahogy korábban már említettük, azért dönten az a jellemző, hogy egy úgynevezett pázsit területnek a kialakítása a jellemző, tehát az, hogy nincs rajta semmilyen lomb, semmilyen zöld hulladék, semmilyen egyéb olyan tárgy, ami gyakorlatilag az úgynevezett közösségi használatot gátolná. Tehát értem ez alatt a állattartás, kutyatartás, sétálás, a többi és egyéb folyamatokat. Amúgy, ahogy egyébként a korábbi adásokban is említettük, ez egy érdekes üzemeltetési kérdéskör a városi parkterületeknek az üzemeltetése, hiszen ez döntően egyébként jellemzően ez a kaszálási, pázsit kaszálási történettel jellemző, de alapvetően egyébként mellé kell tenni azokat az úgynevezett új folyamatokat is, amiket nekünk is be kell építenünk majd a közeljövőben az üzemeltetési feladataink közé. Ez pedig például a globális felmelegedés, az úgynevezett aszályosabb időszakoknak a időszakokra történő reagálás. Tehát, hogy ez gyakorlatilag ez úgy tudna megtörténni, hogy egyes pázsit területek esetében nem intenzívebb, rendszeres kaszálási periódust alkalmazunk, hanem az úgynevezett gyomnövénymentesítési folyamatok indulnak el, és vannak úgynevezett kijelölt terület részek, amik a úgynevezett ilyen üvegházhatás és egyéb folyamatoknak a csökkentése érdekében pázsitos területként tudnak működni. Tehát gyakorlatilag az avatatlan szemlélőnek lehet, hogy ez úgy tűnik, mintha ott hanyagmódon a üzemeltető nem kaszálná le a területeket, de ez gyakorlatilag nem ezt jelenti, hanem vannak ezek az úgynevezett zölden hagyott területrészek, amelyek pont az a célja, hogy ez egy ilyen modernebb, gyakorlatilag a globális felmelegedés hatásait csökkentő folyamatoknak a gyakorlatilag a mértékét tudja befolyásolni. Ez egyébként Nyugat-Európában már nagyon sok helyen működik. Sajnos az volt az ottani gyakorlat is, hogy ez az emberek tudatában nagyon nehezen tudta beépíteni az üzemeltető. Tehát Nyugat-Európában is problémát jelentett, hiszen ez gyakorlatilag, pont amit mondtam is, az avatatlan szemlélő számára ez úgy néz ki, hogy egy kvázi kezeletlen területként néz ki maga a terület, de ez nem az, hanem gyakorlatilag a gyomnövénymentesítés ugyanúgy megtörténik, csak gyakorlatilag hagyja az üzemeltető nagy egyes területrészeken, tehát ezek kijelölt területrészek, nagyobb mértékre megnőni a füveket, pontosan azért, hogy ezeket a hatásokat csökkentse. Ne égjen ki a fű, tehát hogy egyéb folyamatokban egyébként.
Ez az egészségességéhez kell. Az a, ezzel kapcsolatban mi felmerül, hogy ugye a városgazdálkodásnak, városüzemeltetésnek terveznie kell, mikor időszerű, mikor időzíti be, logisztikailag, munkaerő problémák, vagy munkaerő ráfordításban minden, de hogy kezelheti azt, hogyha, és most remélem nem a Jós beszél belőlem, hogyha az időjárás nem követi le a standardet, tehát hogy csúszik, mert azért most is azért egy viszonylag elég erősen havasteles márciusunk lett, és emlékszünk pár évvel ezelőtt, ne üljön át a másik autóban, amikor egyszerűen megállt
az
a közlekedés.
Igen,
az egy emlékezetes.
Tehát gyakorlatilag azért az úgynevezett üzemeltetési feladatok, ezek nagyon nagy mértékben befolyásolja az időjárást. Tehát itt nem tudjuk egy tetőt húzni a terület fölé, amivel ezt akadályoznánk, hogy ne süssön rá a nap, ne essen rá az eső, stb. Tehát ezek a folyamatok, ezek folyamatosan érik. Innentől kezdve ez befolyásolja magát a üzemeltetési periodicitást is. Uh-huh. Tehát ami gyakorlatilag jellemző, és így nagyjából standard, hogy körülbelül 10 fok fölötti időszak az, amikor az úgynevezett fűfajták elkezdenek növekedni, és elkezdik gyakorlatilag a tavaszi élettani hatásukat élni. Innentől kezdve ez azt jelenti, hogy a mostani időszak, ez gyakorlatilag egy ilyen alvó időszaknak tekinthető, tehát majd, amikor ténylegesen, tehát nem csak a naptárilag, hanem fizikailag is beüt a tavasz, akkor kezd el gyakorlatilag a fűfélék, akkor kezdenek el nőni. Ez mostanában gyakorlatilag ez úgy becsülhető, hogy ezek a folyamatok, ezek eltolódtak egy kis mértékben, tehát valószínűsíthető, hogy ha így halad az időjárás, akkor nagyjából olyan április közepére várható az, hogy az első kaszálási kör, vagy április végén, hogy az első kaszálási kört gyakorlatilag meg kelljen nekünk üzemeltetési szempontból tenni. Értelemszerűen mi úgy számolunk éves viszonylatban, ami nagyjából az éves standardeknek megfelelő, hogy ilyen 6-8 darab kaszálás az, amit biztosan egyébként nekünk éves szinten bele kell fordítani, tehát mint munka, de ez döntően egyébként az időjárás azért befolyásolja, mert például 2 évvel ezelőtt, meg pont a novemberi időszakban bejött egy olyan téli időszak, amikor már nem kellett kaszálni, pontosan amiatt mi úgy számoltunk, hogy még majd valószínűleg november elején, október végén kell kaszálnunk, de pont az időjárásnak a változása miatt nem kaszálnunk kellett, hanem lombot legyűjteni, mert hogy elkezdenek hullani a falevél. Tehát, hogy viszont a fúnövekedés meg gyakorlatilag megállt. Tehát azért mondom, hogy nagyon sok tétel befolyásolja a nyári időszakban, meg döntően a napos, illetve esős időszakoknak a hatása az, ami döntően meghúzza az úgynevezett fűfajtáknak a növekedését.
És ilyenkor készenlétbe álltok, hogy most már ugye el lehet tervezni azt januárban, egy munkaütemezés, egy tervszerű ilyen logisztikai
munka van? Hát ez így van, tehát gyakorlatilag mi üzemeltetési szerződésekkel rendelkezünk, tehát külső vállalkozó van, akivel gyakorlatilag ez egyeztetve vannak ezek a folyamatok, hogy körülbelül mikorra várható az, amikor neki gépkapacitást, emberkapacitást ezekbe a történetekbe bele kell fektetnie. De ez egyébként ez jellemzően az úgynevezett nagyfölötű pázsit területekre értendő.
Jó, de hát Zuglóban szinte csak a Zugló ebből a szempontból. Igen, csak azért, akkor a zöld területtel rendelkezik, a kevesen van, a fővárosban.
Igen, csak gyakorlatilag vannak nekünk úgynevezett intenzíven kezelt területrészeink is. Értem ez alatt a Bosnyák tér, Tisza István tér, Őrsvezértere, tehát olyan területek, ahol úgynevezett olyan intenzívebb kezelés van, hogy nyári, illetve tavaszi időszaktól az őszi időszakig terjedő intenzívebb üzemeltetési rendszerben, gyakorlatilag hetente, két hetente is kaszálva vannak, illetve nyírva vannak a fűfélék, és ő mellette természetesen öntözéssel is ez elő van segítve, hogy egy ténylegesen szép és egészséges, normális pázsit terület alakuljon ki. Csak gyakorlatilag ezt a teljes 1 millió négyzetméteres zöld felületre, ezt az úgynevezett intenzív kezelést, az öntözés, illetve azért a fokozott anyagi teher miatt azért nem tudja az önkormányzat azért ezt ellátni. Ugyanezzel az intenzitással.
A másik ilyen gyakori, nem akarok leragadni ennél a témánál, de azért ha az ember ami nem vagyok, de kiskertészkedik, tehát azon a szinten is érzékeli, hogy tulajdonképpen az átmeneti időszakok, azok egyre kevésbé észlelhetők, vagy lesűrűsödnek. Ugye van ez a mondás poén szinten, de valamilyen jelenséget hűen tükröz, hogy emlékszem a tavalyi tavaszra, egy kedd délutánra esett. Tehát, hogy egy ballonkabátot én nem tudok 2 napnál tovább hordani, mert van a téli kabát, és utána már egyszer melegnek tűnik az arról. Nincs átmeneti időszak. Ez a növényzetben is gondolom, hogy kárt okoz, vagy átállást okoz. a gazdálkodásba, vagy a zöldföld fenntartásba, viszont azért el sem tudom képzelni, hogy mennyivel több, vagy másfajta feladatot
igen,
jelent.
Igen, hát igazából ez gyakorlatilag ezeket az úgynevezett folyamatokat besűríti. Tehát amiről itt beszéltünk is, és amivel gyakorlatilag az előbb felvezettük ezt a témakört, hogy nekünk idézőjelesen reagálni kell azokra a folyamatokra, azokra a globális folyamatokra, üzemeltetőként is, amik egyébként a környezeti hatásokból adódóan jelentkeznek. Ilyen, teszem azt a globális felmelegedés hatása is, amit mondtunk, üvegházhatás és egyéb, pontosan ugyanez a történet az időjárási periódusoknak gyakorlatilag az összeszűkülése. Tehát, hogy gyakorlatilag ez az úgynevezett tavaszi időszak, ez bezsugorodik.
Már rég nem három hónapról beszélünk.
Tehát nem három hónap, hanem viszonylag egy rövidebb időszak, és csak az úgynevezett nyárias időszak meg az is elnyúlik, meg az úgynevezett télies időszak is elnyúlik. Bár döntően egyébként az látható, hogyha valaki nézi ezeket az úgynevezett időjárási periodicitásokat, tehát hogy hogy változik az időjárás, akkor látszik az, hogy gyakorlatilag ilyen egy hónapos tolódás azért látható az időjárási elemekben. Tehát a december is gyakorlatilag egy viszonylag enyhébb időszak volt, tehát nem volt hó, és gyakorlatilag az a hó mennyiség, ami mondjuk várta volna az ember, hogy december 24-én havas karácsony legyen, az most, gyakorlatilag igen. január közepén igen, megjelent. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag ez egy hónapos eltolódás, ez így jellemző az időjárási viszonyok között.
Jó, zöld felett fenntartás első részére tulajdonképpen így bele is fértünk. Most egy kis zene következik, és áttérünk a másik nagy részre, még mindig a fenntartás körében a víz és egyéb öntözési rendszerekre. Most hallgassatok egy kis zenét, ez itt a Közterület Baranyai Zsolttal, mindjárt folytatjuk. Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zugló hangja, Közterület című adásunk márciusi kiadása. A vendég Baranyai Zsolt, ZVRT Városüzemeltetési Osztály vezetője. Az első részben a zöld felület fenntartásba kezdtünk bele, de hát korán sem ért ez még végig. Maradunk ezen a területen. Víznyitás, öntözés, ez a következő rész, amit már abban a reményben hozunk fel témának, hogy lesz még egyszer nyár, lesz még egyszer tavasz. Ha kinézünk az ablakon, akkor még fagyok vannak és helyenként hófoltok, de ugye nekünk előre kell néznünk, mi az, ami a Zugló, ha jól hallottam, 1 millió négyzetméter zöld területe van, ez egy hatalmas szám. Na, hogy néz ki ez ebből a szempontból? Víznyitás, ez az első kulcsszó, ami nekem itt fel van írva a jegyzetekbe.
Igen, tehát gyakorlatilag a tavaszi munkáknak egyik nagyon-nagyon döntő eleme, ez az úgynevezett víznyitási folyamatok. Ez a víznyitást, ezt úgy kell érteni, hogy vannak az úgynevezett köztéri kerti csaphálózatok, vannak az úgynevezett köztéri öntözőhálózatok, és vannak a játszótereknél az ivókutak. Amiket egyébként mi üzemeltetünk. Ezek mindig téliesítve vannak, tehát gyakorlatilag téli időszakban pont a fagyási károk elkerülése érdekében ezek le vannak zárva. Ne fagyjon szét maga a rendszer, ne fagyjon szét maga a vízhálózat, mert ez egyébként egy fokozott nagyon nagy kárt okozna, ezért ezt tavaszi időszakban nyitjuk. Ez nagyjából egyébként így a áprilisi időszakra tehető, tehát a március vége, április eleje, dönte majdnem mindig ugyanez az időszak, pontosan azért, mert a március vége, április elején még azért elő szokott fordulni az normál rendszerbe is, nem csak így eltolódva egy hónappal az időjárás, hogy az néha azért vannak fagyok. Tehát előfordul az, hogy áprilisban fagyások vannak. Tehát, hogy innentől kezdve nekünk is arra kell törekedni üzemeltetőként, hogy ezeket a károkat lecsökkentsük. Tehát első körben, tehát ahogy mondom, hogy van ez a víznyitás, tehát ki kell nyitni az úgynevezett kerti locsolóhálózatot, ami gyakorlatilag úgy zajlik, hogy az úgynevezett aknás rendszerbe, tehát aknákba, víznyelő aknákba, vagy a víznyitó aknákba vannak a vízmérők, vízmérőóra mellett az úgynevezett elzáró tolózárak, és a tolózáraknak a megnyitásával gyakorlatilag a maga a rendszer víz alá fog kerülni, és gyakorlatilag kinyílik, üzemeltethető lesz az úgynevezett kerti öntöző hálózat, meg a locsoló hálózat, automata öntöző rendszer és az ivókút hálózat. Ez gyakorlatilag mi azt szoktuk mindig kérni, ez általában azért a városi környezetben nagyon sokan részt vesznek a Virágzó Zugló programban is, nagyon sok társasházi lakóközösség a környezetét azért próbálja meg fenntartani. És nekik egyik elemi eszköz ehhez az úgynevezett kerti locsoló hálózat, amire ők rá tudnak csatlakozni, és gyakorlatilag térítésmentesen ingyen locsolhatják a környezetükben lévő növényeket. Na most ezt náluk egyébként tényleg fokozott igényként megjelenik, hogy szólnak, hogy hát mikor lesz már kinyitva, tehát jönnek az elsődleges kérdések, hogy mikor várható az, hogy nyitunk. Hát gyakorlatilag most kezdődnek majd ezek a folyamatok, amikor a időjárás is majd engedi ezt a folyamatnak a megindítását, akkor elkezdjük a nyitási folyamatot, és mindig szoktuk kérni egyébként tulajdonosokat, meg a lakókat, hogy szóljanak, hogyha a nyitási folyamat után valamilyen vízfolyást tapasztalnak, vagy nem indul be a rendszer, vagy egyébként láthatóan egyébként tócsák jelennek meg mellette, mert ezek azt jelentik, hogy lehet, hogy mondjuk az a rendszer a téli időszakban véletlenül szétfagyott. Akkor értelemszerűen nekünk ezt javítani kell. Innentől kezdve valószínűleg az az egy darab mondjuk kerti csap az nem fog akkor működni, de ki fogjuk javítani, és egy rövid időn belül egyébként az is működőképessé tud válni. Ugyanez igaz egyébként az automata öntözőrendszerekre is, amik egyébként úgy néznek ki, hogy vannak az úgynevezett, amit beszéltünk is, a intenzívebben fenntartott parkterületeink, tehát a Bosnyák tér, Ősvezér tér, Rákosfalva park, Tisza István tér, Kassai tér, ezek mind egy ilyen intenzívebben fenntartott területrészek, ahol automata öntözőrendszer van. Ez is abból a szempontból érdekes, és ez hogy itt is víz alá kerül maga a rendszer, elkezdődik az automata működés, és itt is láthatóvá válnak azok, hogyha működési zavarok vannak. Ezek döntően abból vannak, hogy vagy nem működik, vagy túlságosan működik. Vagy az van egyébként, hogy nem a zöldet locsolja, hanem a járdát locsolja. Tehát, hogy például a téli időszakban mondjuk a kutyák, mert szeretik ezeket mindig a környezetüket így megvizsgálni, és néha ezeket a szórófejeket sikerül átállítani a kutyáknak, és akkor értelemszerűen így van, tehát hogy kicsit elmozdítja, és innentől kezdve nem abba az irányba locsol a locsoló hálózatnak a szórófeje, hanem gyakorlatilag öntözi például a járdát. Na most ilyenkor mi kimegyünk, és akkor értelemszerűen ezeket visszaállítjuk.
Mióta vannak automata öntözőrendszerek? Engem őszintén szóval meglepett ez, hogy itt már vannak ezek a területeken.
Több évtizedes történet. Igazából ez zuglói értelemben ez akkor vezetődik be mindig, amikor vannak úgynevezett intenzívebb felújítások, tehát olyan parkrekonstrukciók, ahol igény jelentkezik arra, hogy egy intenzívebben fenntartott területrész keletkezzen. Így keletkezett az, hogy a Bosnyák téren is, a Tisza István téren is, a Kassai téren, amik egyébként így az elmúlt, nem tudom, 10 éven belül kerültek felújításra, hogy öntöző hálózati rendszer is kiépítésre került.
Jó, azért még az egyik legfontosabb terület, vagy a legérzékenyebb, ugye a gyerekek, és itt rá kell kérni a játszótér körüli teendők, hiszen a telet azért minden szerkezet megsínyli, ugye attól függően, hogy mennyire hideg tér van, vagy nem. És hát a látvány, optikai tuning a virágok erről a két témáról itt a fenntartás kapcsán, szólj egy szót.
Igen. A játszóterek esetében vannak az úgynevezett általános jellegű feladatjavítási kérdéskörök, tehát a játszótereknek a döntő része téli időszakban is üzemel. Tehát azért nagyon sok esetben egyébként a szülőknek igény az, hogy működjön téli időszakban is, tehát a nyitás-zárási folyamatok, illetve üzemeltetés az most is zajlik, csak hát nagyon sokszor egyébként a szülők hát a időjárási viszonyoknak megfelelően nem biztos, hogy olyan intenzitással viszik le a gyerekeket a játszótérre játszani, hanem kevésbé, de egyébként használva vannak, és folyamatos használat alatt vannak. Ettől függetlenül előfordulnak azok, hogy például a kerítéselemek megsérülnek, maga a zárszerkezeteknek az ellenőrzése, javítása, és emellett egy nagyon fontos elem, és én azt mondom, hogy a legfontosabb elem, mert gyakorlatilag erről szól a játszótér, az úgynevezett játszó elemeknek a folyamatos felülvizsgálata, karbantartása is zajlik. Most például lezárult egy olyan folyamat, hogy egy 27 helyszínen történtek nagy javítások a kerületben, tehát ezeknek a játszóeszközöknek a rekonstrukciója, felújítása is megtörtént, és azt láthatták egyébként nagyon sokszor a szülők, ha ebbe az időszakba kimentek és kilátogattak ezekre a játszóterekre, hogy ugyan elkészült maga a játszóeszköz, de volt egy kordon vagy valamilyen jelzésrendszer, hogy kérik még, hogy ne nagyon használják a játszóeszközöket. Ez azért van egyébként, mert a javítási folyamatoknál, tehát hogy kötelező elemként a játszóeszközök, azok szabványosított eszközök. Folyamatos karbantartást igényelnek, és amikor egy úgynevezett nagyjavítási munkálatok történnek rajta, akkor egy új szabványosítási folyamat zajlik, tehát gyakorlatilag kijön egy minőségi ellenőrző, független minőségi ellenőrző szervezet, aki átnézi azt a játszóeszközt, és minősíti, és azt mondja, hogy ez igen, megfelel a működésre alkalmas, tehát a közterületi használatra alkalmassá minősíti, és akkor gyakorlatilag újra használhatóvá válik.
Mert úgy tudom, a játszóterek építésére és nyilván a felújítása is elég komoly előírások vannak. Nem úgy, mint a mi gyerekkorunkban, hogy volt egy fémrakéta, meg egy két-három ilyen mászóka, de ott a gumi, lehet, hogy rosszul
van,
a talajtól kezdve,
így.
Vagy hogy ne legyen el. Okozhassanak sérülést ezek a berendezések, vagy oda elhelyezett tereptárgyak. A másik, egy korábbi beszélgetésünk talán éppen az őszi zárással kapcsolatos ilyen teendők kapcsán említettük, hogy említetted, hogy hogy a homokot cserélik a homokozóban. Ilyenkor ez gyakorlatilag télen nincsen homok, vagy még a régi van, vagy az hát úgyse nagyon használják.
Igen, tehát gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy a kérdés elejére.
Igen,
tehát, hogy a játszóeszközök esetében is vannak az úgynevezett elemek. Tehát van a úgynevezett elemcserék, tehát vannak a tartószerkezeti elemek, feljárók, lemenők, csúszdák, stb. Uh-huh. Tehát ezeknek az elemeknek a karbantartása, és ahogy említetted is, van a gumiburkolat, van az úgynevezett ütéscsillapításnak a szabványosítása, vagy kezelése. Ennek több eleme lehet. Attól függően, hogy milyen magas egy játszóeszköz, ettől változik az, hogy egyes játszóeszközök esetében milyen ütéscsillapítási elemeket kell alkalmazni. Tehát egy magasabb játszóvár vagy egy játszóeszköz esetében általában kötelező előírás, hogy vagy viszonylag egy nagyobb méretű homoknak kell lennie, vagy pedig gumi ütéscsillapító lapokkal, illetve gumiburkolattal kell úgy ellátni, hogy maga ezt az ütéscsillapítási funkciót, ezt maradéktalanul ellássa a játszótér. Ez egyébként, amiről beszéltünk, ez az úgynevezett felújítási program, ennek eleme volt, igen, az úgynevezett ütéscsillapító elemeknek is a javítása, illetve cseréje, tehát ahol egyébként ez igényként merült fel, ott ezek ugyanúgy egyébként javítással lekerültek, és gyakorlatilag kilettek cserélve. A második kérdésre a válasz,
igen,
tehát a homokra.
Igen, igen.
Ez itt is ketté válik a homok. Tehát van az úgynevezett ütéscsillapító homok, ez egy viszonylag egy lágyabb, olyan szemcsés homok, ami nem tapad. Pontosan az a lényege, ne tömörödjön össze, hanem gyakorlatilag ne okozzon sérülést. A másik, az úgynevezett homokozó homok, annak pont az a lényege, ez egy viszonylag sötétebb, egy úgynevezett tapadós. Pont az a lényeg, hogy tapadjon, tehát hogy gyakorlatilag formázni lehessen. Most ennek a homokozóknak a cseréje, tehát éves szinten általában egy nagyjából tehát átlagosan azt mondhatjuk, hogy egyszer cserélve vannak a homokozókba a homokok. De értelemszerűen, hogyha igény merül fel, akkor mi ezt eseti jelleggel, tehát hogyha olyan szennyeződése van, látható szennyeződés van, nem lehet egyébként abból a szennyeződést kiszedni belőle, stb., akkor értelemszerűen cseréljük magát a homokot. Tehát ez ilyen, most igazából ez nem időszakhoz köthető, hanem eseményhez, meg állapothoz köthető folyamat.
Egyébként egy rövid kitérő kérdés még, hogy ezek a gumilapok, amikkel azok mennyire bírják a telet? Tehát nyilván nem egy nyári, nagyon idézőjeles növények ezek, de feltételez az ember, hogy az ilyen eszközöknek, ilyen anyagoknak azért van egy korlátozott időtartama, ami valószínűsíthetően azért több telet ki kell, hogy bírjon, de én azt gondolnám, hogy a tél után kell először megnézni, hogy ez nem jött fel, nem keményedett meg, nem hasadt ki, mit tudom én.
Általában azért, ha ez megfelelő technológiával készül és megfelelő anyag használattal, akkor ezek nagyon sokáig bírják. No. Tehát azért itt is látható az ugyanaz, mint bármilyen közterületi építészeti elemre jellemző, hogy azért a víz hatása azért nagyban befolyásolja ennek az élettartamát. Tehát hogyha ez a burkolat nem képes elvezetni a vizet, tehát magyarul megragad benne, megreked benne a víz, szétfagy, stb., akkor értelemszerűen ez a maga azt az időszakát ezt lecsökkenti. Tehát már eleve ezeket az anyagokat úgy tervezik, meg úgy kivitelezik, hogy a úgynevezett vízelvezetési folyamatok azok működjenek rajta, mert ha ez nem működik, akkor értelemszerűen a szétfagyásból egyébként folyamatos javítási igény fog felmerülni. Tehát ez egyébként...
Látjuk, hogy az aszfalttal, betonnal mit képes művelni a fagy, hát akkor egy gumialkatrésszel vagy. A zene előtt még egy rövid kis idő marad egy kérdésre. A virágok, látom itt, hogy több mint 1000 négyzetméter, igen, 1000 négyzetméternyi virágágyás van a kerületben.
Igen. Hát gyakorlatilag ez is egy ilyen tavaszi folyamat, hogy a virágágyásokat elkezdjük beültetni, és értelemszerűen ezek az úgynevezett megújítási folyamatok elkezdődnek. Tehát általában azért ezek is döntően az úgynevezett intenzívebben fenntartott parkterületeknél jellemző, hogy megjelennek ezek a virágágyások, ezekbe az úgynevezett frissítések, átültetések, tehát az új virágbeültetések megtörténnek. Emellett egyébként én külön megemlíteném, hogy elindul a Virágzó Zugló program is, és hogy aki ebbe szeretne részt venni, annak javaslom egyébként tényleg, hogy jelentkezzenek, mert ez is gyakorlatilag ennek egy kvázi egy szegmense, hogy az ingatlan tulajdonosok vagy a társasházaknak a lakói is részt vehetnek a környezetüknek a megújításában, felfrissítésében, így közvetve.
Zene előtt utolsó kérdés, Virágzó Zugló programra hol lehet jelentkezni?
Virágzó Zugló programra a honlapon, tehát az önkormányzat honlapján is van link, illetve a Zuglói ZRT honlapján, meg a Virágzó Zugló programnak van önálló egyébként felülete, ahol lehet jelentkezni. Én majd természetesen megadom majd a elérhetőségeket, hogy hol lehet, igen, műsor után, hogy hol lehet elérni közvetlenül a programot. Általában azért ez már egy bejáratott program, tehát azért látszik az, hogy a lakók, tulajdonosok nagy része egyébként intenzívebben, több évre visszamenőleg részt vesz ebben a folyamatban. Tehát nagyjából ismerik a utat, hogy hol elérhető.
Köszönöm szépen, ez itt a Közterület, a Zugrádión. Most egy kis zene, aztán folytatjuk sorfa telepítéssel a Közterület című adásunkat. Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zuglóhangja közterület című havi adásunk harmadik részével folytatjuk. Baranyai Zsolt a vendég, a Városi Műzenetesési Osztály vezetője. A következő részben most egy elég combos témára térünk ki, sorfa telepítés 2018 tavasz. Mostanában nagyon sok fasor, zöld terület esik különféle indokokkal, ürügyekkel és okokkal a kivágás áldozatával. Azért Zugló egy erősen zöld terület által meghatározott kerület, úgyhogy nyilván felkapja mindenki a fejét, hogy a fatelepítések hol, hogyan és hova lesznek tervezve, vagy vannak tervezve a kerületben. Nézzük, mit mutat nekünk, mit ígér a 18-as tavasz.
Köszönöm a jelzést. Igazából most ebbe az etapban most én azt mondanám, tehát vannak az úgynevezett fasó rekonstrukciós programok, aminek eleme, ami a Kerékgyártó utcát érintő, Egressy utat érintő, amiről beszéltünk is már korábbi adásokban, ott gyakorlatilag alapból egyébként benne van egy úgynevezett fasó rekonstrukciós programban a fatelepítés. Én most konkrétan azokat említeném, amik ilyen üzemeltetési szempontból jelentkeznek. Ezek általában pontszerű. Tehát azért mondom, hogy ketté kell választani. Egyrészt van az úgynevezett fasó rekonstrukciós telepítés, tehát amikor van mellette egyébként, amiről beszéltél is, fakivágás, vagy értelem szerintem, ami már olyan állapotban lévő faegyed, hogy balesetveszélyes, életveszélyes, tehát ki van száradva, stb. Ezeket már nem, fizikailag nem lehet megtartani. Tehát értelemszerűen ezeket cserélni kell. Most ezeknek a helyére meg viszont érdemes új fát ültetni, meg kell is egyébként fát ültetni, tehát ezeknek a helyére beültetődik új fa. Ez az úgynevezett fasó rekonstrukciós elem. Emellett megjelenik az úgynevezett normál fenntartásban megjelenő fasor telepítés, ami nagyjából várhatóan ilyen 50-es nagyságrendet jelent a tavaszi időszakban állunk, tehát hogy ez a áprilisi, május elejé időszakban körülbelül 50 fa kerül elültetésre, ez pontszerűen döntően. Van egy elem a Sarkantyú utcának a parkoló rekonstrukció vagy parkolóépítés kapcsán fölmerült igény, hogy ott körülbelül 11 darab fa kerül elültetésre. Döntően ez úgy néz ki, hogy általában ez mind a rekonstrukciós faültetésre, mind pedig a hagyományos, tehát üzemeltetési, fenntartási, pontszerű faültetési igényekre is jellemző, hogy a közterületi faegyedek esetében ilyen 3-5 éves előnevelt faegyedek kerülnek elültetésre, ami körülbelül ilyen 14-16 cm törzskör mérettel rendelkeznek, tehát viszonylag egy vaskosabb.
Ezeket fák. Hol nevelik?
Hát ezeket faiskolákban nevelik, és ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy ez körülbelül egy 1 méterszer 1 méteres, tehát egy 1 köbméteres gödörbe kerül beültetésre. Na most általában azért az látható, hogy ez lakossági igényként, tehát hogyha nagyon sokszor megjelenik olyan lakossági igény, hogy szeretnének fát ültetni. Mindig el szoktuk mondani, hogy a közterületi faültetés az körülbelül ezzel a peremrendszerrel vagy peremfeltételrendszerrel működik, ugyanis ilyen faegyedek esetében biztosítható az, hogy ezeknek a faegyedeknek a megmaradási százaléka az viszonylag magas marad. Ha ennél fiatalabb faegyedek, tehát kisebb faegyedek kerülnek elültetésre, akkor nagy valószínűséggel ezeknek a megmaradási százaléka, tehát a túlélési százaléka az viszonylag rosszabb. Ezért kerülnek a közterületre ilyen faegyedek. Viszont ezek méretéből, nagyságából adódóan azért nem elvárható a lakosságtól az, mondjuk egy ingatlan tulajdonostól, hogy fogja és egy köbméteres gödörbe faegyedet fog ültetni, főleg egy ekkora méretűt. Ugyanis azt látni kell, hogy ez fizikailag egy ember számára nem is mozgatható. Tehát, hogy ezek általában már gépi erővel lehet egyébként behelyezni, vagy gépi erővel mozdítható faegyedekről beszélünk. Amellett tehát maga a faültetésnek, a közterületi faültetésnek nem csak az a része, hogy fogjuk és akkor kiássuk a gödröt és belerakjuk, hanem gyakorlatilag van egy úgynevezett talajcsere, talajfrissítés, van mellette úgynevezett támrudakkal történő rögzítés. Ez azt a célt szolgálja, hogy a szélterhelésnek és egyéb viszonyoknak, amíg még nem állt be a fa, akkor is ellen tudjon állni, tehát ne boruljon el magyarul, és mellette egy úgynevezett öntözési periódus is elindul, tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül heti, két hetenti jelleggel, igény szerint ilyen 60-100 liter vízzel gyakorlatilag öntözni kell a faegyedeket. Ez nagyjából az látható, és általában ezt a lakosság nem mindig tudja, hogy ezeknél a fajdedeknél egy körülbelül egy 3-5 éves periódus után ezeknek a fajdedeknek az öntözése már nem szükséges. Pontosan azért, mert az a öntözés, amit egyébként én kiszórok nagyjából a felületre, az a 50-60 liter, annál lényegesen nagyobb vízmennyiséget, folyadékmennyiséget az altalaj rétegből már fölvesz. Tehát így 3-5 év elteltével, mivel megnőtt a gyökérzete, a gyökérzónája, és nem is a felső rétegből fogja a tápanyag nagy részét felvenni, hanem az úgynevezett al részből.
Akkor hiába is öntöznénk, mert nem
így van. Tehát, hogy lehet öntözni, csak igazából most csúnyán fogalmazva nem sokat ér szerencsétlen fagyednek. Ami a másik jellemző a közterületi, font a fasoroknak, hogy általában maga a fasor az egy útszelvényben lévő fagyedeket értjük alatta. Na most innentől kezdve az út szelvényben nagyon sok olyan elem van, és ezek döntően a közművek, utak, stb., amik ezeknek a fajgyedeknek mind a típusát, mind pedig a méretét befolyásolják, hogy mit tudok beültetni. Sajnos azt azért nagyon nehéz néha elmagyarázni az embereknek, hogy nem mindegy, hogy milyen fát ültetünk. Pontosan azért, mert hogy a közművű ellátást az gyakorlatilag kötelező elemként az önkormányzatoknak, a fővárosnak és a kerületnek is biztosítania kell. Tehát, hogyha ott benövi a fa a gázvezetéket, benövi a fa a csatornát, benövi a vizet, akkor onnantól kezdve ez nem működik. Tehát, hogy mi nem is ültethetünk olyan fagyedeket, amik ezt veszélyeztetik. Tehát értelemszerűen ennek egyik eleme ez, hogy gyakorlatilag milyen fákat ültethetünk. Normál üzemeltetés fenntartásban is ettől függetlenül megjelenik, amikor már egy 30-40-50 éves fagyedek vannak, akkor értelemszerűen ezek már néha megnőnek annyira, hogy egyrészt mind a járdaburkolatokat tönkre teszik, mind pedig a közműhálózatot is veszélyeztetik, pont a méretükből adódóan, és ilyenkor azt látják a tulajdonosok, hogy sajnálatos módon nekünk, kezelőként, nekem is fáj a szívem, de sajnos vissza kell vágni ezeket a fagyedeket, a gyökérzónáját meg kell metszeni, pontosan azért, hogy magát azt az üzemeltetési kötelezettséget, ami az önkormányzatoknak fennáll, azt el tudja látni a kerület is, mert és a főváros.
Megemeli a járdát, az úttestet, elroppantja a gáz vagy a vízvezetéket. Igen, igen, ez a... Lehet egy olyan közbeszúrt kérdés, hogy mi az, ami jó várostűrő fafajtának bizonyul?
Hát például egyébként ilyen a vöröslevelű juhar, tehát hogy a juharfajták azok is egyébként döntően ilyenek. Több fajta van, igazából ez is változó. Tehát azért a éghajlatnak, meg az egyéb környezeti jellemzőknek megfelelően ez is azért döntően változik. Tehát, hogy maga a városi fajtáknál egyébként döntően az van, hogy egyrészt egy szmogtűrőnek kell lennie, tehát, hogy önmagába tűrje ezeket a szmoghatásokat, illetve most nagyon rossz szóval élve egy úgynevezett igénytelenebb, viszonylag gyorsabban növő fajtának kell lennie. Tehát, hogy egyrészt a lombkoronája megfelelő méretű mennyiségű legyen, és ezt viszonylag rövid idő alatt elérje. Másrészt meg gyakorlatilag egy méretéből jellegéből adódóan abba a közterületi sávba, amit meséltem is, a fasori sávba, beilleszthető legyen. Ez meg pontosan azért kell, hogy ne nője túl magát azt a területet, hogy véletlenül ne az legyen a vége, hogy sajnos pont a méretéből adódóan vissza kell vágni, vagy ki kell vágni.
Azért Zuglónak vannak olyan részei is, ahol beszélhetünk belvárosi környezetről, igen, tehát nem zöldfötös, hanem sűrűn lakott, sűrűn beépített, akár zárt sorú beépítésű. Ott azért ezt az egyszer, az egy köbméteres föld, nem mondtad ezt a szót, de ez a földlabda,
igen,
azért az ott nem nagyon valósítható meg, ugye? Vagy vannak erre kísérletek? Én más kerületekben járva ott olyan fákat látok, olyan telepített fákat, például legutóbb a Szent Király Bródi Sándor utcában, igen, láttam, hogy a törzsméret, meg a földlabda méret, tehát az el is száradtak, nyilván nem mindegyik, de ott esély nincsen egy ekkora földmennyiség, egy
ilyen kockának. Igen, tehát van többfajta módszer egyébként, aha, arra, hogy ezeket, tehát ami ültetett fafaj, azért látható, hogy annak ez a méretigény, azért ez megjelenik. Ha nem is most, hanem abban a pillanatban, amikor utána elkezd nőni, ez a méretigény, ez biztos, hogy megjelenik. Ha gyakorlatilag a közműhelyzet, az útpálya szélesség, maga a burkoltság egyéb nem teszi lehetővé azt, hogy oda fát ültessünk, ott gyakorlatilag most csúnyán fogalmazva nem nagyon lehet oda fát ültetni, akkor értelemszerűen más megoldást kell keresni. Ennek egyik megoldása lehet az, hogy például úgynevezett planténeres vagy konténeres fa kihelyezés vagy növény kihelyezés történik, tehát olyan kisméretű fák kerülnek kihelyezésre, amelyek egy ilyen nagyon méretű konténerbe elférnek és elhelyeződnek, tehát gyakorlatilag nem beültetve van, hanem gyakorlatilag egy ilyen, mint egy virágládába,
ez a dézsa,
kihelyezésbe, úgynevezett dézsás kihelyezésbe, kihelyezésre kerül. ennek a, mondom, a problémaköre az, hogy ez viszonylag egy kisebb méretű fajegyedek esetében lehet megvalósítani. Ezek gyakorlatilag azért annyira, tehát a időjárási viszonyoknak, főleg a téli időszakot azért jobban meg tudja viselni, mert nincs az a talajréteg, ami egyébként a fagy elől védni. Kettő, meg hogy gyakorlatilag ennek a költsége is viszonylag magasabb. Tehát látni kell, hogy egy-egy ilyen konténernek maga a beszerzési költsége is egy több százezeres tétel, ellentétben egy normál faültetés esetében nagyjából üzemeltetés fenntartással együtt egy ilyen 70 ezer forintos nettó költségről beszélünk. Itt meg gyakorlatilag átnyúlik egy ilyen több százezeres nagyságrendű léptékbe.
De nem, tehát lehet, mondom, nem lehet a talajszint alá vinni, mert
így van, értelemszerűen, még egyszer mondom, ez is megvalósítható, csak akkor értelemszerűen ez egy költségnövelő tényező, illetve tudni kell azt, hogy ezt értelemszerűen kezelni kell folyamatosan.
Most megint egy kis zene következik, és egyetlen blokkunk marad a közút és járdafenntartás részeire, hogy hol mi várható. Maradjatok velünk, ez a Közterület című adás, az Ugh Rádióban rögtön visszajövünk. We'll be right back. Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zugló hangja, közterület című adásunk, a vendég Baranyai Zsolt, a ZVRT Városüzemeltetési Osztályának vezetője. Zöld felületekkel végigtárgyaltuk, most következik a közút és járvoda fenntartás szezonális tavaszi télutáni feladatai. Először vegyünk egy kis általános áttekintőt, erről a témából más vonatkozásban, de már volt szó inkább a téli készülődés idején, de most kifelé jövünk a télből. Azért, hogy a műsorban még mindenképpen beleférjen konkrét utcanevek, területek, ahol ebben a programban most felújításra, fenntartásra kerülnek. Tehát a kiemelt területek, amik fejlesztési célok az EVRT-nél, azért, hogy az ott lakó hallgatók is tudják, hogy na most akkor hozzám mikor jut el ez vagy az a feladat. Tehát közút és járda fenntartás egy kicsit általánosan az elején.
Jó, köszönöm. Igazából a közút járda fenntartás kategóriában, tehát megint itt is a kettős önkormányzatiság azért jellemző. Tehát, hogy van egy főváros, mint kezelő, és van a kerület. Mi gyakorlatilag, mint Zuglói ZRT, csak a kerületi kezelésű útvonalakat kezeljük, meg járdákat. Uh-huh. Ez nagyjából úgy néz ki teljes kerület aspektusából, hogy van nagyjából olyan 207 kilométer útpálya, a kerületben. Ebből a 207-ből 60, ami fővárosi kezelésű, tehát ilyen 30-nak mondható az, ami fővárosi tulajdonú is, és nagyjából ilyen 30 körül van, a 30 kilométer körül van az a mennyiség, ami tömegközlekedési hálózattal terhelt, tehát értelemszerűen ezért a főváros kezeli. A maradék körülbelül 150 kilométer, tehát 147 kilométer útpálya, az gyakorlatilag a mi kerületi kezelésünkben van. Van nagyjából 360 kilométer járdánk, és van körülbelül 12 kilométer kerékpár út, amit mi nekünk kell üzemeltetni. Mm-hmm. Tehát döntően egyébként a téli üzem az azt jelenti, hogy a tavaszi üzem, tehát hogy a téli időszakban, mint a jellemző, ahogy látjuk is most, hogyha kinézünk az ablakon, azért egy havas, csapadékos, viszonylag latyakosabb időszak van. Na most értelemszerűen most kezdődik pont az az időszak, amikor az úgynevezett altalaj részekbe, tehát a burkolati hézagokba, stb. Beszivárog a víz, és gyakorlatilag a kiszáradásnak a folyamatában, amikor kiszárad maga ez a talajréteg, akkor az gyakorlatilag térfogatát veszíti, és maga beüregesedik. Maga a burkolat, és ezáltal gyakorlatilag terhelés hatására beroppan vagy betörik maga az útpálya, és gyakorlatilag kialakul az úgynevezett kátyúsodás. Tehát a kátyúsodási folyamat, ami már egyébként láthatóan elindult, folyamatosan ez a intenzitás, hogy ez a fölolvadok, lefagyok, esik a hó, megint fölolvad, stb. Ez már egyébként megkezdte már az útpályát, de ez döntően egyébként a legnagyobb része majd akkor fog megjelenni, amikor ki fog száradni, tehát tényleg a tavaszi időszak elindul, akkor egy fokozottabb, intenzívebb, úgynevezett kátyújavítási munkafolyamatok és munkaperiódusok fognak beindulni. Emellett az önkormányzat képviselőtestülete decemberben döntött arról, hogy a mi üzemeltetési feladatainkat kettébe bontja. Tehát gyakorlatilag van az úgynevezett kátyúzás és itt burkolatjavítási folyamat, mint burkolatjavítási elem, tehát az abból a szegmensből, és van egy úgynevezett nagyfelületű, úgynevezett olyan szőnyegezési feladatok, ahol egyes utcaszakaszokat, ahogy említetted is, neki fogunk állni. Ez gyakorlatilag egy 2018-2019, ha átnyúlik, akkor 2020-ig terjedő programot kell rajta érteni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyes útszakaszok esetében, amit a képviselőtestület meghatározott, ez a Vadányi utcának a Mogyoródi és Kerepesi közötti szakasza, a Balázs Park, Buzogány utca, Cinkotai utcának a Szugló-Németpróna utca közötti szakasza, Csokor utcának a Csokor és a Ősvezértér közötti, ez viszonylag egy nagyon szűk kis szakasza, illetve a Kalocsai utca és a Korong utca, ami egyébként döntően állapotából, jellegéből adódóan, tehát forgalomintenzitásából és állapotából adódóan, arra ítéltetett, hogy gyakorlatilag itt idézett nagyfelületű javítással lesz javítva, tehát hogy nem pontszerűen lesz javítva, mint egyéb útpályák esetében, tehát az is mellette működni fog, ahogy említettem, hanem úgynevezett nagyfelületű javítással ezek az útszakaszok kijavításra kerülnek. Most abban az állapotban járunk, hogy gyakorlatilag elkezdtük ezeknek a útburkolatoknak a felmérését, tehát ezeknek az útszakaszoknak a felmérését. Most a felmérési folyamatok le fognak zárulni, akkor gyakorlatilag ezt ki fogjuk értékelni, és értelemszerűen föl fogunk állítani egy olyan sorrendet, ami meghatározza majd azt, hogy melyik útpályáknak kell először nekiállni. Ez döntően azt fogja befolyásolni, mekkora a forgalomsűrűség az adott útszakaszon, illetve milyen állapotban van. Na most ezek fogják azt mondani, hogy melyik útpályákhoz kell előbb hozzányúlni, és melyiket tudjuk egyébként tolni. Döntően egyébként azt látni kell, hogy az útpályáknak a nagy része, az gyakorlatilag ilyen 30 év fölötti. a kerületi szinten. Tehát ez a teljes útpályákra vonatkoztatva. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy nagyjából olyan 30 év fölötti, tehát igény az van, tehát nem csak ezeket kellene kiállni és javítani, hanem ennél lényegesen több útszakaszokat érintene ez a javítás. Mondhatnám a Tatai utat, de sorolhatnánk a olyan útszakaszokat, amiket érint. Uh-huh. De itt mondom, a döntő az, hogy ezeknél az úgynevezett szőnyegezési folyamatok el tudnak indulni. Egyéb útszakaszok esetében, nagyon sok esetben, ahol nincs se vízelvezetés, se olyan alépítmény, ami lehetővé tenni azt, hogy ezeket a javítási munkálatokat, nagy feltű javításokat elvégezzük, hogy gyakorlatilag sajnos újra kell tervezni a teljes útpályaszerkezetet, vízelvezetéssel együtt, engedélyeztetni kell, és utána lehet gyakorlatilag nekiállni és megépíteni. Tehát ezek viszonylag azok az útpályák, ahol közvetlenül most üzemeltetési fenntartási szinten neki lehet állni. Emellett az önkormányzatnak a főmérnöksége az elkezdte azt a folyamatot, elkezdte terveztetni azokat az útszakaszokat is, ahol egyébként olyan javítási munkák vannak, vagy olyan felújítási, beruházási munkák jelentkeznek, hogy ott vízelvezetést és komplett útépítést is kell végrehajtani.
De nem csak aszfaltutak vannak, hanem hát egy kicsit meglepetés, földutak, makadámutak, ezek még a múlt, régmúlt örökségei.
Így van, meg járdák.
Hát a járdák, igen.
Igen. Egyébként mondom, a döntő hányad, ami még mellette van, az úgynevezett járdahálózat. Uh-huh. Tehát a járdahálózatot méretéből is említettem, majdnem több mint duplája magának az úthálózatnak. Ez döntően van az útpálya melletti párhuzamos járdaszakaszokat kell alatta érteni, uh-huh. mert illetve vannak az úgynevezett parksétányokon keresztül menő járdaszakaszok, uh-huh. amiket ugyanúgy egyébként javítani kell, vagy fel kell újítani. Tehát ez az úgynevezett járdajavítási rész. Itt is egyébként van egy úgynevezett pontszerű javítás, illetve szakaszos javítási folyamat. Itt azért az úgynevezett kátyúzási folyamatok azok nem annyira jellemzőek, hanem itt úgynevezett szakaszok vannak, amik ki vannak emelve, mert ezek másfél-két méter szélesek. Tehát itt pontszerűen javítani nincs értelme, nem értelemszerűen egyes szakaszok, és ott teljes egészében akkor kijavításra kerülnek.
Nincs is akkor a terhelése a járdáknak, gondolnám én ilyen józan paraszt észre, másrészt ott biztos, hogy nem megy tönkre a futómű, bár a biciklisek az élet, hogy erről másképp gondolkodnak.
Igen. Ahogy említetted, van a úgynevezett földúthálózat, meg van az úgynevezett makadámutak még. Ezeket is egyébként fenn kell tartani. Döntem mind a kettőre jellemző, hogy nincsen ezeknek vízelvezetése. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha fagyás és egyéb tönkremenettel van, ez fokozottan jelentkezik nála. Tehát éves szinten ezekhez intenzívebben hozzá kell nyúlni. Tehát a földutak, itt földutak alatt értjük egyébként nem csak azt, ami gyakorlatilag, amit az ember földútnak lát, hogy poros, hanem ez egy zúzott köves, martaszfaltos, stb. Egyéb olyan alépítménnyel nem rendelkező útpályák, amin egyébként valamilyen réteg már van ugyan ráhordva, de alapvetően egyébként ezek úgy földút jellegként működnek. A makadámutak az egy speciális jellegű szerkezettel rendelkező útpályák, hogy ott alépítmény az úgy néz ki, hogy vannak úgynevezett nagyobb frakciójú kövek, abból itt kisebb frakciójúak, és a végén egy úgynevezett, régen ezt még az aszfaltozás és a bitumeneknek a megjelenése előtt egyébként ilyen poros anyaggal töltötték ki, töltelékelték ki, most már egyébként ilyen aszfalttal, illetve bitumennel töltődik ki, de konkrét pályaszerkezettel külön nem rendelkeznek, hanem ezzel az úgynevezett rétegrenddel, és így alakul ki az úgynevezett makadámút. Ez nagyon sok van egyébként a kerületben, tehát ezek az úgynevezett régi, én azt mondanám, hogy háború előtti útpálya szerkezetek. Ez nagyon nagy, ilyen jellemzően látható egyébként például az Őrsvezér útjánál, a páratlan oldala az egyébként jellemzően ilyen. A Szuglói körvasútsor, Álmos vezér útja, ami nagyjából egyébként láthatóan ilyen pályaszerkezetű. Elsőre ránéz valaki, akkor ezt a bitumenes itatott réteget látja, nem biztos, hogy meg tudja különböztetni. Amikor egyébként kátyúsodási jelenség akkor van, akkor rögtön. Már látja, mert hogy látja, hogy nincsen alatta kvázi alépítmény. Jó?
Ez is gondolom, hogy a makadámnál az a tömörítés is elég nagy problémát így okoz, van, hiszen igen. Pont az, hogy nincs vízelvezetés, ott egy kis eső
így
már csinál
így
egy
van, lyukat, amit nagyon nehéz. Így van, gödrösödés, stb. Fokozott.
Igen. Csak néhány percünk maradt még, ami az úthálózatok fenntartásával kapcsolatban. Mi az, ami még kiemelendő a tavaszi tevékenységből ezen a területen?
Hát gyakorlatilag, ahogy mondtam is, egyébként elindulnak az úgynevezett javítási munkák. Ezek általában egyébként a téli időszakban döntően az úgynevezett hideg aszfaltos javítási munkák, amik döntően megjelennek. Ezek alacsonyabb hőmérsékletű bitumenes anyaggal történő hézakitöltés. Ezek azért nagyjából egyébként ideiglenes jellegűek. Ezek pont azt a célt szolgálják, hogy az úgynevezett nagyobb forgalmú terület részeknél a baleset megelőzés érdekében megtörténjen az úgynevezett kátyújavítás. De vannak az a pontszerű elemek, tehát a pontszerű elemeknél az úgynevezett öntött aszfaltos technológiával kerülnek kijavításra, tehát ezek az úgynevezett kisebb méretű kátyúk, amikre jellemzően az, hogy jön egy olyan gép, amit úgy szoktak látni, hogy hengerszerű dolog van rajta, és gyakorlatilag ilyen talicskával beleöntenek anyagot, amit elkennek, ez úgynevezett öntött aszfaltos technológia.
Ambuláns kezelés.
És van az úgynevezett nagy felületű javításoknál, amikor ilyen finisherrel, tehát gyakorlatilag nagy gépi elemmel a teljes útpálya szerkezetet, vagy egy fél útpályányi szerkezetet gyakorlatilag újra aszfaltozással látnak. Tehát ez a három döntő jellemzője van, ami megjelenik így fenntartás üzemeltetésben.
Záró kérdés, tél után, vagy nagyobb csapadékok után, és azért más időszakban is előfordulhat, az eltömődött lefolyók, itt úgy van írva a vázlatunkban, hogy szikkasztó rendszerek. Ez tipikusan egy tavaszi dömping feladat?
Hát ez egy folyamatos feladat. Itt is különbséget kell tenni a kerület és a főváros feladatköre között. Tehát azért látszik az, hogy a fővárosnak kell üzemeltetni a fővárosi csatorna hálózati rendszert. Ebbe a rendszerbe az a 21 helyszínen, tehát kerületi szinten 21 helyszínen van olyan útpálya szerkezetünk, amit nem lehetett bekötni a csatorna hálózatban, nem adtak rá engedélyt, ezért ott úgynevezett szikkasztó rendszer működik. Tehát ezen a szikkasztó rendszereket folyamatosan fenn kell tartani, értelemszerűen a tömedék mentesítését el kell látni, tehát hogyha falevéllel telemegy, eltömődik, szeméttel, stb. Üledékkel, akkor ezt egyrészt ki kell pucolni, mellette, meg hogyha gyakorlatilag van egy úgynevezett monitoringozási folyamata, tehát ez folyamatosan vizsgálni kell a benne lévő anyagot, hogy működik-e, tehát működik-e maga a szikkasztónak a rendszeres működése, és hogyha szükséges, akkor értelemszerűen a szűrő réteget is cserélni kell, tehát akkor ez egy másik üzemeltetési feladat.
Ezt mi már
meg ha beszakad, stb., akkor is javítani.
De az, hogy látunk egy csatorna, ami tele van, tehát
így
hogy
van.
Ott már rég nem fők, akkor ez...
Így van, akkor azt jelzik felénk, és akkor mi annak megfelelően, hogy mi üzemeltetjük, vagy a főváros, akkor értelemszerűen vagy mi megoldjuk, vagy továbbítjuk az FCM felé, és akkor ő ezt javítja, vagy kiszedi belőle a falevelet.
Baranyai Zsolt, köszönöm szépen, megint sokat tanultunk. Ez volt a Közterület márciusi adása, és most zene következik, folytassátok
köszönöm
itt az Ugrádion.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mi köszönjük a részvételt. Köszönjük szépen, sziasztok!